Továbbra is itt van velünk Pákozdi Judit, asztronómiai szakértőnk. Maradt a desszert ugye a főétel után, a tiroli gombócleves, illetve a böllér szűzpecsenye után, a desszert pedig nem más, mint a mandulás pisztáciás gyűrű. Hogy készül?
A takarékosság jegyében, tehát ha már úgyis be kellett a sütőt kapcsolni, akkor használjuk ki. Ez a sütemény nagyon egyszerű, valójában egy 4 tojásos piskóta, ami egy kis mandulával és pisztáciával van megbolondítva, és nem csak az ebéd, hanem majd a délutáni kávéhoz is megfelelő lesz. Nem kell megijedni a pisztáciától.
Ismer Judit olyan embert, aki megijed a pisztáciától?
Igen, igen, mert mindenki azt hiszi, hogy a pisztácia nagyon drága. Egyébként valóban, de hát azért 5 deka az megfizethető.
De mondjuk ezek a drága dolgok, úgy, mint pisztácia, vagy úgy, mint fenyőmag, ezek olyan dolgok, amiből az ember egyszer vesz mondjuk 10 dekát, és az egy hónapig, akár másfél hónapig is eláll, mert nem használja olyan sokszor.
Igen, viszont különleges lesz tőle például egy sütemény. Úgyhogy én pisztácia párt vagyok. Nos, a sütemény az borzasztó egyszerűen kezdődik, 4 tojásnak a fehérjéjét kell verni, természetesen ilyen rovodgéppel, habverővel, egy csipetnyi sóval, és amikor jó kemény, akkor 10 deka cukrot beleszitálunk. Akkor már óvatosabban keverjük, hogy ne törjön össze a hab.
És a cukor ugye megadja a keménységét is, tehát attól még keményebb lesz,
keményebb, még tartósabb. Igen, 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 de már nem kell olyan erősen verni, mint az elején. És akkor a 4 tojás sárgáját ugye egyenként belecsúsztatjuk, és ebben is összeforgatjuk.
Ezt már óvatosabban.
Igen. Egy citrom reszelt héját, tehát egy citrom héját belereszeljük. Ugye a citrom, ha lehet, akkor legyen kezeletlen, mert azért a héjában sok minden van, amitől okunk van félni.
De legalábbis jól mossuk meg.
Mindenképpen. És igen, és akkor ez idáig még mindig csak egy egyszerű piskótat. 10 deka mandulát és 5 deka pisztáciát daráljunk meg. Ezt adjuk hozzá, úgyhogy a pisztáciából tegyünk valamennyit félre a külsejére, mondjuk a pisztáciának a felét és a 10 deka mandulát együtt keverjük bele a tojásos alapunkba, és végül még 5 deka lisztet is. Lehetőleg valami gyűrű formába, püspökkenyér formába töltsük, amit előtte jól kisztunk, és liszttel megszórtuk, vagy sütőpapírral kibéleltük. Mindenképp, hogy ne ragadjon bele a massza. Előmelegített sütőbe kell tolni, és olyan 180 fokon, hát mit mondjak, egy olyan 40 perc alatt megsül. Szóval szépen lassan kell sütni. Tűporóbáig. Ugye ezeknél a süteményeknél mindig az a gond, nehezen tudja megítélni, hogy átsült, vagy nem sült át. Ez a tűpróba, ez egyszerű, az ember egy hústűt vesz, ez most már minden háztartásban van, vagy egy hűtőtűt.
Csak mindig elveszik.
Igen, akkor a hűtőtű, zsákvarrótű is megteszi. Tehát beleszúrjuk, és hogyha kivettük, és nem tapad rá massza, akkor azt jelenti, hogy átsült a tészta.
Miután megsült?
A formából kiborítjuk, és egy rácsot tesszük, hogy hűljön a tészta. Kijönni ennek, ki kell jönni, ha nem jön ki, akkor baj van. Akkor kiszedjük kanállal, és más csinálunk belőle. Tehát megvan a gyűrünk, ami hűl, és közben baracklekvárt egy kis vízzel higítunk, megmelegítjük. Ennek egészen simának kell lenni, tehát legjobb, hogyha átszűrjük, és amikor meghűlt a tésztánk, akkor ebből a hígbaracklekvárral jól bekenjük körös körül, és a félretett pisztáciával megszórjuk. A baracklekvár az ad neki egy kis szaftosságot, ez talán nem a legjobb szó, hogy ne legyen olyan száraz. A pisztáciától meg szép lesz, még egy pár ilyen, vagy néhány szem ilyen lapra vágott mandulával is díszíthetjük.
És ugye Judit említette, hogy kávéhoz is, vagy teához is lehet ezt fogyasztani, tehát a süteménygyalánt, tehát nem baj, ha mondjuk áll.
Sőt, még le is lehet fogyasztani, de elállhat, szóval napokig rájárhatunk.
Lehet-e valahogy variálni például szárított gyümölcsökkel?
Gyakorlatilag ez olyan, mint egy piskóta, és a piskótába is szoktunk szórni. Azért, hogy ne legyen nehéz, én gondolom, hogy apróra vágva, kis lisztbe forgatva, hogy ne, biztos. Azt kell végig gondolni, hogy a mandulához és a pisztációhoz mi illik, de szerintem minden illik. Sárga barack, szilva, mazsola. Ez egy jó ötlet.
Pákozdi Judit, köszönjük szépen. A recepteket megtalálják rádió internetes hírportáján a www.inforadio.hu címen. Ha nem csak hallgatni, hanem olvasni is szeretnék a recepteket, akkor keressék portálunkon.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A fondűről fogunk beszélgetni Simák Károly Dubér üzletvezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kik találták ki? Kik találták meg a fondűt?
Gyakorlatilag a Svájcnak a franciák által lakott területeiről származik, és igazából ez ilyen pótfelhasználása volt az összeszáradt, összeszikkadt sajtoknak. Tehát gyakorlatilag arról szólt a dolog, ami frissen már nem lehetett elfogyasztani, mert annyira megtöredezett a felszíne, ezeket fogták, és ugye jó francia szokás szerint mi van kéznél, egy palac bor, azzal felfőzték, de fűszerezték, beízesítették, és gyakorlatilag így alakult ki ez a dolog. Tehát egy volt felhasználás, ami szülte ezt az egész históriát.
Mikor?
És igazán ez ugye a múlt század, tehát ugye a 20. század eleje, 19. század vége, amikor ezt így először elkezdték csinálgatni. Gyakorlatilag így az 50-es évektől kezdett újra virágozni, és akkor nyíltak kint Svájcban, illetve Franciaországban a fondübárok, és gyakorlatilag onnantól kezdve így elég rohamosan elterjedt, főleg ezeken a területeken, ahol a jó minőségű sajtot lehet fogyasztani.
Először milyen edényekbe készítettek fondüt?
Az abszolút a háztartásban felelhető. Tehát mondom, ez egy táplálék, az étkezésnek egy kiegészítési formája volt. Az akkori életmódhoz abszolút illeszkedett, tehát nagyon nem dobtak ki semmit, és igazán ezt használták fel. Az első időkben tehát erre külön edényt nem fejlesztettek ki. Ez utána alakultak ki ennek a mindenféle változatai fondűtől függően, tehát hogy sajt, húsfondű, tehát amiben olajat kell melegíteni, tehát hogy minek milyen formája legyen. Én igazán a mai edények közül az öntött vas, tehát a sajtfondű készítéséhez szerintem a legalkalmasabb az öntött vas, ami nagyon jól megtartja a hőt, könnyű gyakorlatilag felfűteni, elég egyenletesen adja is le ezt a hőt, amit felve, és a tisztán tartása is viszonylag egyszerű, tehát hogyha az ember ezt beáztatja, és egy kis mosogatószerrel egy napot ázik, akkor másnap ezt így fel lehet gyakorlatilag könnyedén szedni a felületéről.
Később majd beszélünk még az edényekről, a fondű edényekről, hogy milyen szempontok alapján kell ezeket kiválasztani, de ugye mondta, hogy a sajtfondű előállítására az öntött vas a legalkalmasabb. Ennek azért van jelentősége, mert először sajtból készítettek fondűt, de azóta már a lényegében mindenből lehet, tehát van húsfondű, van zöldséges fondű, nagyon sok válfaja van.
Igen, igen, gyakorlatilag ez az autentikus dolog, tehát a leghagyományosabb ez a sajtfondű, és igazán ennek a lényege mára, tehát az lett, hogy gyakorlatilag baráti társaságok, illetve elég közel, tehát egymáshoz nagyon közel álló embereknek a beszélgetéssel eltöltött estéről szól ez a dolog. Tehát arról szól, hogy mindenfajta ízelítőt, ízesítőt, meg egyéb kiegészítőt kitesznek az asztalra. Középen rotyog az edényben éppen mondjuk a sajtfondű, gyakorlatilag közben beszélgetnek az emberek, borozgatnak, tehát egy ilyen elég közvetlen hangulata van, és maga ez is, hogy egy távból esznek többen, tehát ennek is megvan a maga jelentése. Tehát ezt nem lehet olyan emberekkel, akik nem állnának egymáshoz viszonylag közel.
Még egy szempont, ami miatt előnyös fondüt készíteni, például, hogyha mondjuk tényleg nagy társaságot hívunk, baráti társaságot, kevés idő kell hozzá, tehát nem kell mondjuk egy egész délután főzéssel tölteni.
Vagy belőle lehet készülni rá. Igazán, tehát magát a sajtfondűt is föl lehet főzni, és úgy kitenni az asztalra akár egy gyertyaláng mellett is, hogy ez csak melegen tartsa az egészet. Tehát, és az összes többi, tehát almát, savanyúságokat, meg egyéb dolgokat, amik ehhez kellenek, azokat mind elő lehet készíteni. Tehát utána már csak gyakorlatilag, hogyha megjönnek a vendégek, akkor csak ezzel kell foglalkozni, hogy leüljenek és falatozzanak. És akkor ennek mindenféle kenyér változatokat ugye fel lehet hozzá használni. Én javaslom, hogy előtte mondjuk irítsák le, mondjuk egy sajtfondűhöz a kenyeret vagy a kiflikarikákat, és akkor gyakorlatilag könnyen fölmarad a fondű villán is, nem? Fogyók tetsze bele az ember.
Azt már mondta, hogy a sajtfondű elkészítéséhez a legalkalmasabb az öntött vasból készített vagy készült edény, de hogyha valaki bemegy a boltba és fondű készítésére alkalmas edényt keres, akkor milyen szempontok alapján válaszol? Ugye lehet kapni kerámiából, különböző anyagokból, különböző formákból. Mi hát az, ami...
Igaz, a kerámia fondű, vagy a kerámia tálat, én a csoki fondűhoz ajánlanám, tehát abban nem nagyon lehet beleégetni, meg az olajos, tehát a húsos fondükhöz. Vagy esetleg ugye van a kínai fondű, amikor ilyen viszonylag erősebb húsos készítenek, és abban párolják meg a tengeri herkentyűket. Gyakorlatilag ez a tisztántartás miatt fontos, tehát sokkal egyszerűbb kitakarítani egy öntött vasedényt, egy sajtfondű után, mint egy akármilyen másfajta edényt, tehát más felülettel ellátotta.
Tehát akkor lényegében az ember nem nagyon tévedhet akkor, amikor fondű készítő edényt keres.
Nem, mindegy, csak az ember magának könnyíti meg a dolgát ezzel. És nem megy el a kedve mondjuk az első sajtfondű elkészítése után, amikor másnap mondjuk megtalálja ezt a dolgot a mosogatóban.
Tál, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A hírek után Liptai Zoltán mesterszakáccsal az artichokáról beszélgetünk, és beszámolunk egy jégedett szeszekről szóló felmérésről.